mintajtam a hírlevelünket. Hagyos énekekhez? 357-es számú énekkel kezdjük a mai Isten tiszteletünket. Evangélikus énekeskönyvünk 357-es énekét. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön a 424-es számú éneket énekeljük liturgi énekként. Evangélikus énekeskönyvünk 424-es számú énekét.
Benned bízom, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Igazságoddal oltalmazz, és ments meg engem. Légy kőváram, amelybe bármikor bemehetek, mert Te vagy Uram reménységem, bizodalmam Te vagy ifjúkorom óta.
Védkeim, igen nagyok, lásd meg,
Kegyelemből tartattatok meg, hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Uram, kérlek, bocsáss meg, mert a bűneim sokszor erőt vesznek rajtam. Kérlek, te légy segítségem és erőm a kísértésekkel szemben. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Fejünket, imádkozzunk. Urunk, köszönjük a te kegyelmedet. Köszönjük, hogy keresel minket, hogy fontosak vagyunk neked, és hogy nem akarod, hogy a bűn állapotában maradjunk, hanem örök élettel szeretnél mindannyiunkat megajándékozni. Köszönjük a hitet, amivel mindezt elfogadhatjuk. Kérlek, add Uram, hogy semmit ne tulajdonítsunk magunknak, hanem egyedül téged dicsérjünk mindezért. Az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen.
Amen.
Most pedig hallgass meg a gyülekezet a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 12. vasárnapra, oltár előtti felolvasásul kijelölt igét, melyet megírva találunk Márk evangéliumának 7. részében, a 31. verstől a 37. versig a következőképpen. Jézus ismét elhagyta Tírus határát, és Szidónon át a galileai tenger mellé ment a 10 város határain keresztül. Ekkor egy dadogó süketet vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félrevonta őt egymagában a sokaságból, ujját a süket fülébe dugta, majd ujjára köpve megérintette a nyelvét. Azután az égre tekintve fohászkodott, és így szólt hozzá. Efata, azaz nyílj meg! És megnyílt a füle, nyelvének bilincse is azonnal megoldódott, úgyhogy hibátlanul beszélt. Jézus meghagyta nekik, hogy ezt senkinek sem mondják el, de minél inkább tiltotta, annál inkább híresztelték, és szer fölött álmélkodtak, és ezt mondták. Mindent helyesen cselekedett, a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélővé. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteltünk folytatásaként énekeljük a 455-ös számú énekünket. Evangélikus énekeskönyvünk 455-ös énekét énekeljük. És békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgyhogy írva találjuk Pál apostol Korintus beliekhez írott második levelében, annak harmadik fejezetében, a 4. verstől a 11. a következőképpen. Isten igény tehát a második korintusi levélből olvasom a harmadik fejezet negyedik versétől. Így szól Isten igéje. Ilyen bizalmunk pedig a Krisztus által van Isten iránt. Nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk. Ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk az Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség által, új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem a léleké. Mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbevésett szolgálata dicsőséges volt úgy, hogy nem tudtak Izrael fiai Mózes arcára nézni, arcának múló dicsősége miatt, hogy ne volna még dicsőségesebb a lélek szolgálata. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az igazság szolgálata. Sőt, ami ott dicsőséges volt, már nem is dicsőséges, az azt felülmúló dicsőség miatt. Ha ugyanis a múlandó dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a maradandó. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, nem régen voltunk együtt gyülekezeti alkalmon, augusztus 20-ai csendes napunkon sokan lehettünk együtt. Voltak közöttünk olyanok is, akik más gyülekezetből érkeztek, voltak, akik messziről jöttek. Volt itt közöttünk egy atyafi, aki messziről érkezett, és nem csak a lakása volt messze, hanem a gyülekezet élete, ahogy mi megéljük a gyülekezet életünket is, messze esett tőle, mert eddig nem tapasztaltam. Más háttérből érkezik, más szokásai voltak, más gyülekezeti megtapasztalása volt. Messziről érkezett, és amikor kérdeztem, hogy hogy érzi magát, meg hogy meddig maradnak, akkor mondta az első szolgálatok után, hogy itt maradnak estig, és láttam rajta, hogy belülről feszíti valami, mert hogy sok mindent nem ért, sok kérdés van benne, de hogy jól érzi magát, mert hogy a csendes napunknak a menete, a légköre, az nem a szokványos dolog volt. De leginkább az fogta meg őt, és az volt az érdekes számára, hogy az ige hirdetőink laikusok voltak. Tehát nem lelkészi állományból kerültek, hanem laikus emberek szolgáltak közöttünk, és ezek a laikus emberek az ő megtapasztalása szerint belső bizonyosságból a lélek által szóltak olyasmit, ami számára újdonság volt. Aki itt volt közöttünk, egy magasan kvalifikált ember volt, sok mindent hallott már a világból, sok mindent megtapasztalt, de mégis a szolgálóink, akik közöttünk itt szolgáltak, olyan üzenettel bírtak a lélek által, ami számára újdonság volt, amit ő eddig még nem hallott. És érezte azt is, hogy ez nem egy könyvből kiszedett ismeretanyag volt, hanem ez belülről szólt, egy belső bizonyosságból budjant ki a szolgálók életéből, és mondták, hogy hallgatták volna még sokáig, mert hogy jó volt hallgatni. Nekem meg azt volt jó hallgatni, hogy ők szívesen hallgatták azt, mert hogy alapvetően valami olyasmi megtapasztalásban lehetett részük, amit máshol még eddig nem vettek észre, amit még eddig nem tapasztalhattak. És természetesen nem csak a ige hirdetőkre figyeltek föl, hanem a bizonyságtevőkre is, hogy a bizonyságtevők a maguk őszintességével álltak ki, nem leplezve magukat, hanem elmondták azt, ami az életükben történt, és azt a belső bizonyosságot hozták elő, hogy Krisztusban van az ő életük megoldása. És lehettek cigányok, egyszerű emberek, alapvetően erről tettek bizonyságot. És ez számára újdonság volt, számára ismeretlen volt, és egyébként mondhatom azt is, hogy megragadó volt számára. Persze benne is fölmerült a kérdés, mint sokunkban már, hogy honnan van a mi alkalmasságunk. Tehát ki alkalmas arra, hogy az Istennek az üzenetét hirdesse, az Istennek a beszédét szólja. Mi tesz, vagy ki tesz bennünket alkalmassá arra, hogy az Isten igéjét szólhatjuk? Hogy van olyan bátorságunk, hogy kiálljunk ide, és elkezdjünk beszélni, hogy az Isten ezt üzeni most nekünk. Hát ki tesz bennünket erre alkalmassá? És ez volt a kérdés egyébként ennek az embernek is, aki messziről jött, de alapvetően ez a kérdés foglalkoztatja Krisztus szolgáit. Sok ige hirdetővel találkoztam már, olyanokkal is, akik nagy ismertségnek örvendenek akár a világban is, de Magyarországon, és olyan megdöbbentő látni, vagy olyan jó látni azt, hogy azok a neves ige hirdetők, akiknek a szolgálata kapcsán nagyon sokan elevenedhettek meg, és nagyon sok minden kikerült már a kezükből, vagy a szívükből, azok az emberek is ugyanúgy gyötrődnek az alkalmasságukon. Hogy alkalmas vagyok én arra, hogy hirdessem. A legmegdöbbentőbb talán már meséltem is a testvéreknek, hogy számomra az volt, amikor Cseri Kálmán 1980-as években, én fiatal ember voltam még, és akkor Kálmán Alkos egy neves könyveket író, ige hirdető Budapest egyik nagy gyülekezetének a lelkésze. És ott oda telepszik mellém az egyik csendes héten. Én még akkor éppen, hogy elindultam az Isten útján, és akkor megkérdezte tőlem, hogy te Misi, este ezzel az igével fogok szolgálni, küzdködök itt ezzel a mandattal, te hogy látod ezt? És akkor hittem, meg sem lehetem szólalni, mondom, nincs, hogy Cseri Kálmán kérdezi tőlem, hogy ez az ige szakasz itt mit mond nekem, mert hogy ezzel most ő küzdködik. Hát egyáltalán Cseri Kálmán küzdködhet ige szakasszal, vagy egy-egy ige verssel. Volt akkor bennem. De olyan jó ezt látni, hogy nem csak ő, hanem mindenki ugyanúgy küszködik ezzel, mert az alkalmasságunk alapvetően az nem magunktól van, hanem az alkalmasságunk onnan felülről jön. És ez a legnagyobb kérdés Isten szolgálói között, hogy honnan van a mi alkalmasságunk. Persze vannak, akik úgy gondolják, hogy magukat alkalmassá tudják tenni, és tudnak úgy szolgálni Istennek, hogy maguk lesznek alkalmassá az Istennek való szolgára, mint egy a saját erejükből megítélhessék azt, hogy mi az isteni. Úgy gondolják, hogy eljuthatnak arra a szintre, arra az ismeret mennyiségre, amikor már megítélhetnék, hogy mi az isteni, idézőjelbe téve az isteni természet. Mintha a jó és a rossz tudása az az Isten ismeret lehetne. Mert hogy az Isten azt mondta, amikor levettük az ember levette a jó és rossz tudás fájáról gyümölcsöt, hogy most már komoly mindent tudni fogunk. Az Isten ismerete nem vezet el a jónak és a rossznak a tudása. Nem lesz az Isten ismeret részese az a velünk született ismeretből, de a megszerezhető ismeretből sem. Tehát mégis vannak bátor emberek, akik úgy gondolják, hogy maguk erejéből megítélhetnek bármit. Nehogy beleessünk ebbe a gödörbe. Nehogy beleessünk ebbe a gödörbe, hogy mi már ott vagyunk, hogy mi már ezt meg tudjuk ítélni, mert én már olyan bölcs vagyok, elértem azt a szintet, korban, ismeretben, tudásban, gyakorlatban, hogy már én akkor meg tudom ítélni, és akkor az az ítélet biztos, hogy jó lesz. Isten igéje Pál apostolon keresztül e tekintetben szeretne eligazítani bennünket. Ugyanúgy itt a negyedik versben olvastam a II. Korintusi levél 3. fejezetének 4. versében. Ilyen bizodalmunk pedig a Krisztus által van Isten iránt. Előtte arról beszél egyébként Pál apostol a Korintus belieknek, és természetesen a Korintus belieknek szóló üzenet az nekünk is ugyanúgy szól, itt nyírfelkieknek, meg bárhol a világon. Ott arról beszél, hogy a lélek által adatik ajánló levele Pál apostolnak. Tehát olyan érdekes ezt látni, hogy Pál apostol, aki gyülekezeteket hoz létre Kis-Ázsiában, gyülekezeteket hoz létre a misszió útja során, bizalmi válságba kerül. Itt most a korintusiak előtt arról kellett beszélni neki, hogy alapvetően hát most ne kelljen már nekünk magunkat újra ajánlani, ne kelljen már ajánló levelet hozni nekünk. Hát a mi ajánló levelünk, mondja Pál apostol, hát itt van bennetek, közöttetek. És nem tentával írott ajánlólevél, hanem az Isten szent lelke által írott ajánlólevelek. Tehát ti vagytok az ajánlólevelek, korintusiak, akik Krisztust megismertétek. És olyan jó ezt látni, hogy Pál apostol az Isten munkáját mutatja meg a korintusiak előtt, akkor, amikor arról beszél, hogy Istennek az ajánlólevele miképpen is érkezik el. És emlékszem rá, az Isten a szívemre helyezte ezt az ajánló levélséget, amikor itt rádiós Isten tiszteletünk volt, és a Kossuth Rádió egyenes adásban közvetítették az Isten tiszteletünket, és néhányan telefonos szolgálatban voltak, hogyha valakiben kérdés merül föl az ige hirdetés kapcsán, az Isten tisztelet kapcsán, akkor gyorsan föl tudja hívni a számot, és akkor több helyen, irodába, kint autóba ültek emberek, és miközben hallgatták a rádiót, az autós rádión hallgatták az Isten tiszteletet, fogták a telefont, és akkor alkalmasint vették a kérdéseket. És akkor mondtam a rádióba, a mikrofonba, hogy az ajánló leveleink ott vannak különböző helyeken, és várják a hívást. Amit az Isten az ő szent lelkével írott meg ajánló levél. Ezek az emberek, akik az Isten által megújított életben várják ezeket a hívásokat. És valóban Pál apostol is azt mondja, hogy Korintusban a mi ajánló levelünk, Korintusban az Isten szolgáinak az ajánló levele az, hogy új életű, megújult életű keresztény emberek vannak közöttetek, akik Krisztusban újulhattak meg. És a harmadik versben érez, hogy teszi nyilvánvaló, hogy nyilvánvaló, hogy ti Krisztusban, a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten lelkével van felírva. És nem kőtáblára, hanem szívek hústáblájára. És ezután mondja Pál apostol, hogy a mi bizalmunk Isten iránt Krisztus által van. Nem azt mondja egyébként, hogy Jézus tanítása által, nem is azt mondja, hogy ha Jézus életét lemásoljátok, vagy Jézus követése által van a bizalmunk Isten iránt, hanem azt mondja, hogy Krisztus által van. És ez a Krisztus, ez nagyon fontos, hogy alapvetően, de Krisztus azt jelenti, hogy felkent. Krisztus azt jelenti, hogy messiás, megváltó. Nekünk Krisztusról, a megfeszítettről kell beszélnünk, és általa van nekünk egyébként az Isten iránt bizalmunk. Itt most röviden fogalmazta meg Pál apostol, de máshol, Korintusi levélben azt mondja, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítettről. Krisztus az bennem, vagy számomra a megfeszített. Ő nem az, aki sétálgatott, és tanított, és megvendégeltött ezen embert. Persze az is. De nem az volt a célja. Nem az a célja Jézusnak, hogy a 10 leprást meggyógyítsa, és visszaadja a családjának. Vagy a halottat föltámasztja, és újra még a földi életben engedje, hogy fussa az életét. Jézusnak az volt a küldetése, hogy ő fölmenjen a Golgotára, meghaljon, és ezzel a halállal megváltsa az ember bűnéből, a bűneinek a következményeiből az emberiséget. Ezért mondja Pál apostol, hogy persze sok minden történt, de nem akarok közöttetek másról tudni, mondja Károli, nem akarok közöttetek, az új fordítás azt mondja, hogy nem tudok közöttetek másról. Károly kicsit határozottan, erősebben fordított, hogy nem akarok másról tudni közöttetek. Krisztusról, róla is, mint a megfeszítettről. És Pál apostol elmondja, hogy nem ékes szólással, vagy bölcsbeszéddel hirdettem közöttetek ezt a bizonyságot. Tehát Pál apostol nem azt mondta, hogy hitető beszéddel akartalak titeket megnyerni Istennek. Nem is akartam a bölcsesség által hatni az értelmetekre, hogy aztán megértsétek, fölfogjátok. Én nem ezzel operáltam közöttetek. Én nem szeretném, hogyha az ékes szólásom miatt követnétek Krisztust. Én nem szeretném, hogyha a bölcsességem miatt követnétek Krisztust. Én nem szeretném, hogyha azért döntenétek Krisztus követésébe, mert hú, de szépen elmagyarázta nekem ezt Pál apostol. Mennyire érthető, mennyire kristálytiszta logika van ebben. És milyen ékes szólóan tudta ezt elmondani nekünk, hogy be tudtuk fogadni, és gyönyörködtünk abban a beszédben. Pál apostol azt mondja, nem. Én a léleknek és az erőnek a megmutatásával operáltam közöttetek. Az Isten szent lelke által. Isten szent lelke erejének megmutatásával operáltam közöttetek. Nem az én munkám volt, hanem a léleknek a munkája, aki bennetek elvégezte a munkát. És valóban az Isten tud bennünket, az Úr tud bennünket alkalmassá tenni a neki való szolgálatra, hisz elég, ha csak Pál apostolnak az életét nézzük. Pál apostol, aki Saulként kezdte a pályafutását. Ha ezt az ige szakaszt veszük most a amit felolvastam az imént, a Korintusi Levél 3. fejezetének a 4. versétől, amiben arról beszél, hogy van a betűnek a szolgálata, meg van a léleknek a szolgálata. A betű szolgálatával kezdte Pál apostol az életét, és Saulként nagyon jól ismerte az Istenről szóló tanítást. Ő ismerte a betűt, ő farizeus volt. Nem is akármilyen farizeusi iskolában végzett. Őt megtanították mindenre, ami alapvetően az volt szükséges, hogy az Isten ismeretet megszerezze. Ő a betű szolgálatának ért. Föl volt rá készítve. A betű szolgálata az alapvetően egyszerűbb. Kicsit fárasztó, kicsit sokat kell vele dolgozni, de alapvetően az embernek az agya, meg a feneke szükséges hozzá. Szükséges az agy, hogy beszedje az ismereteket, szükséges a fenék, hogy leüljön, és ezzel foglalkozzon. És hogyha ezzel foglalkozik, akkor alapvetően kicsit fárasztóan, kicsit kényelmetlen, kicsit hosszadalmas, de alapvetően nem nehéz megszerezni ezt. Ülni és tanulni kell. Közben lehet még kicsit szórakozni is, közben lehet még kicsit lazítani is. Mert az nem zavarja meg az ismeretnek a szerzését. Mert hogy ez alapvetően ismeretszerzés. A másik pedig a lélek munkája, az pedig alapvetően életet kíván. Ott nem lehet lazítani, ott nem lehet szórakozni, mert alapvetően itt életet kíván tőlünk. És amikor itt voltak a teológus hallgatók egy gyakorlaton, jöttek megnézni, hogyan működik a mi gyülekezetünk, hogyan működik a misszió, hogyan működik a cigány misszió, ezt szerették volna tanulmányozni, és akkor mondtam nekik, hogy titeket a Hittudomány Egyetemen megtanítanak sok mindenre. Megtanítanak igét hirdetni. Megtanítanak igét egzegetálni. Megtanítják azt, hogy milyen korban, hogyan lehet értelmezni a Szentírásnak az igéjét, és abból, hogy össze tudtok állítani egy komoly ige hirdetést. Megtanítanak titeket a keresztény etikára, a dogmatikára, az egyház történelemre, megtanítanak benneteket sok mindenre. De higgyétek el, hogy élet abból csak akkor lesz, hogyha engeditek, hogyha Krisztus, akiről Pál apostol így beszél, de nem akarok közöttetek másról tudni, mint Krisztusról róla, és mint a megfeszítetről, nem lesz az életetekben megfeszített. Ha nem engeditek, hogy Isten újjászüljön az ő szent lelk által benneteket, akkor nem lesz számotokra élet az ige, de azok számára sem, akik rátok vannak bízva, vagy rátok lesznek bízva. Tehát ha azt akarjátok, hogy ne a betű szolgái legyetek, hanem a léleké, akkor engedjétek, hogy Krisztus újjáteremtsen benneteket. Engedjétek, hogy megelevenítsen, hogy aztán ti is elevenítővé lehessetek. Mert a lélek szolgálatához nem agy meg fenékkel, hanem nyitott szív. Nyitott szív kell hozzá, és ezt nem lehet megtanulni, erre nem is lehet felkészülni. Az erre való alkalmasságot pedig nem lehet elsajátítani, nem lehet kisajátítani, nem kapható. Nem kapható meg. Nem lehet elmenni egy tanfolyamra, ahol majd én a lélek szolgájává leszek kiképezve. Még az eke biblia iskolája semmilyen. Viszont ha az ember szíve megnyílik, és az ismeret, ami egyébként nagyon fontos, tehát nem az ismeret ellen beszélek, hanem arról beszélek, hogy mi az, ami az elsődleges, és mi az, ami másodlagos. Az elsődleges az, hogy az ember szíve megnyíljon. És olyan jó volt ezzel az emberrel, akit említettem az imént a csendes napon beszélgetni. Még a nap végén is leültünk egy szűk órát, még beszélgettünk egymással. És megértette, hogy alapvetően nem az ismeret szerzés az, ami az embert az ige hirdetőjévé teszi, hanem az a belső változás, ami a szívét változtatja meg. És belőle aztán kibudjon, túlcsordulásként kibudjon az a bizonyságtétel, ami aztán a léleknek a munkája. És akkor beszélgettünk valakiről, hogy igen, mert hogy nagyon jó hittanórát tartott valahol, és mondtam, hogy igen, mert nagy műveltségű ember, olvasott ember. Teológiának széles skáláját megismerte, mert tudományos ember. És akkor megszólal és mondja, tehát az imént beszéltünk arról, hogy nem az ismeret adja meg a savát borsát. Tehát lehet, hogy színesen, lehet, hogy széles látókörűen tud beszélni valamiről, de hogyha nincs meg benne a léleknek a munkája, akkor az halott. És valóban így van, olyan jó volt hallani tőle, hogy nem nekem kellett ezt kimondani, hanem ő mondta ki, hogy bizony az ismeret önmagában halott. Mert a lélek szolgálatát nem lehet elsajátítani, nem lehet kisajátítani, nem lehet megvásárolni. Ha István diakonusnak az életét nézzük, az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben utána lehet nézni, hogy kiválasztják a hét diakónust, közötte Istvánt is. A gyülekezet azt mondja, hogy egy megbízható ember. Nagyon embereket választottak ki, akik hitelesnek látszottak a gyülekezetben. Itt van egy hiteles ember. Kiválasztják Istvánt. Nem sokkal később azt látjuk, hogy már nyakon is csípik. Már viszik is a bíróság elé, nem sokkal később megkövezik. Hát föl lehet erre készülni, hogy az ember az életét adja Krisztusért? Hát alig, hogy megválasztották diakónusnak. és már pillanatokon belül az életével kell bizonyítani azt, hogy amiről beszél, amit él, az valóban élete. Hát erre nem lehet fölkészülni, ezt nem lehet megtanulni. És amikor olvassuk az igét, akkor látjuk, hogy neki viszont megnyílt a meg. És ő látta Jézus Krisztust az Isten jobbján ülni. Mert számára ez belsőleg volt egyértelmű. Ez nem egy külső ismeret volt csupán. Tehát azt jó látni, hogy a lélek által életet kap az Istentől, kap Krisztustól az ember. Erre felkészítő tanfolyam nincsen. Sokszor látjuk a Szentírás emberei között is, akik az Isten szolgálatra lettek elhívva, és sokszor maguk hivatkoznak arra, hogy hát, de hát Uram, én fiatal vagyok még, hát Uram, én nekem készségeim hiányoznak, még nem tudok beszélni, én nem vagyok bölcs, és hozzák föl az indokokat, hogy miért nem képesek, miért nem alkalmasak arra a szolgálatra, amire Isten el akarja hívni őket. De az Isten mindig megmutatja nekik, hogy hát nehogy azt hívna, hogy itt majd neked kell produkálni magadat. Nehogy azt hívna, hogy a te képességeidre vagy a készségeidre van nekem szükségem. Nekem arra van szükségem, hogy engedelmes vagy. Nekem az életedre van szükségem. És amikor mondtam, hogy az ismeret megszerzésben lehet szabadságra menni, el lehet menni szórakozni, lazítani, a lélek munkájában nem engedheti meg magának ezen. Miért nem? Hát azért, mert ez élet. És abban a pillanatban, amikor lelazul, amikor elmegy szórakozni, amikor nem arra figyel a lényeg, abban a pillanatban megszakad az a kapcsolat, ami élteti. Mert hát nem az övé az, hanem a kapcsolat révén az övé. Az olyan, mint amikor vontatják az autót. És akkor megy az emberben, és végül azt hiszi, hogy még ő megy, de hát nem, a madzak húzza. És hogyha ő önállósulni szeretne, akkor előbb-utóbb kiderül, hogy nem működik ez. És milyen jó, hogyha az ember ezt a kapcsolatot fontosnak tartja. Egyszer olvastam egy újságban, lehet, hogy a testvéreknek említettem már ezt, mert nekem nagyon szemléletes kép volt. Azt tudják a testvérek, hogy valamikor ifjúkoromban szerettem a repülést, hogy sárkány repülőztem, és a repülés az mindig érdekel. És amikor egy ilyen cikket olvastam, olyan jó bizonyságát adta az a cikk arról, hogy az Isten és az ember kapcsolata az hogyan is működik. Arról szólt a riport egy női vitorlázó repülőről egyébként, hogy egyszer, amikor fölhúzták nagy magasságba, azt látta, hogy a motoros repülő az belemegy egy hatalmas nagy vihar felhőbe. És mivel ő meg rá van kötve erre a motoros repülőre, nem tudja kikerülni ezt a vihar felhőt, és ennek a vihar felhőnek a közepébe mentek be a motoros repülővel. És az volt a gondolata, hogy leválasztja magát, mert neki van lehetősége, meghúz egy kart, és akkor a vontató kötelet elenged, és utána már szabadon arra megy, amerre ő szeretne. És amikor azon gondolkodott, hogy leválasztja magát a motoros repülőről, akkor megfordult az agyába, hogy de hát neki van rádiója, ő kapcsolatban van az irányító központ, akkor elképzelhető, hogy valami olyasmi történik, amit ő nem lát, amit nem tud megítélni pontosan, ezért ő nem választja le magát most erről a motoros gépről, hanem engedi, hogy belehúzza ebbe a hatalmas nagy vihar felhőbe, ami emberileg úgy tűnik, hogy életveszélyes, és itt vége lesz mind a kettőjüknek. És aztán kiderült a vége, hogy tényleg az történt, amit gondolt, hogy a rádión irányították a motoros repülőt, hogy hol a legkeskenyebb ez a vihar felhő, és ott húzta át a vitorlás repülő, ezen a legkeskenyebb szakaszon, tehát a legveszélytelenebb szakaszon húztál. És az olyan jó példa volt számomra az Isten-ember kapcsolatban, hogy sokszor az ember leválasztaná magát Istenről, mert hát ilyen veszélyes helyzetben megyünk most bele. Most a István azt mondja, hogy itt már gyűjtik a követ, hát álljon meg a menet, itt le kell választani az Istenről a kapcsolatot, és el kell menni félre. De nem, mert tudta, hogy Istennel lesz majd neki a legjobb az élete is. És neki akkor befejeződött ott földi léte, de egyébként megnyílt a meg. Ezért az Isten kapcsolat a legfontosabb az ember életében. Ez a lélek szolgálata, ez az Isten való kapcsolatban működik csupán. Abban a pillanatban, amikor leválasztja magát az ember, abban a pillanatban nem működik. Ha leválasztja magát, én most elmegyek egy kicsit lazítani, most ez már túl szoros az Isten kapcsolat, most egy kicsit le kell lazulnom, akkor abban a pillanatban az életveszéllyel játszik. És nem a biológiai életveszéllyel, hanem az örök életveszéllyel játszik. Mert nem mindegy, hogy melyikkel játszunk. Mert ez csak egy ideig tart, kinek meddig, de az pedig az örökké valóságig. És akkor mondja ebben az igében, a hatodik versnek a második felében, hogy hát felolvasom az egész hatodik vers, hogy ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem léleké. Mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. A betű, önmagában a betű megöl. Mint ahogy Pál apostol is tapasztalta ezt, hogy a betűt jól ismerte. Ismerte a Tórát, ismerte a tekercseket, ismerte az Isten tanítását. Fejből tudott idézni isteni ige szakasz, Isten igének szakaszai. De megöl. A lélek viszont megelevenít. A hideg szívvel, vagy hideg fejjel szólt ige az alapvetően öl. És beleesnek ebbe egyébként megújult életű emberek is. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ha valakinek megújította Krisztus az életét, hogy ez már akkor eltávozott tőle. Nem, ez visszatérhet. Visszatér az ember életé, hogy a szeretetlenül mondott igazság az megöli az embert. Az igazsághoz ragaszkodván szeretetben. Az igazságot elmondva, de az Isten szeretetében elmondva az igazságot. Mert a betű az öl. A lélek pedig megelevenik. Az Isten lelke az, ami megeleveníti az igét. Azt a szót, amit egyébként leírott, de leíratott Isten szent lelke, nem azt jelenti, hogy a szentírást félre kell tenni, vagy ki kell dobni, hanem azt jelenti, hogy az igét, a benne levő szót, a benne levő betűt Isten szent lelke által értheti meg az ember. És úgy szólhatja. És benned, a hallgatóban pedig Isten szent lelke érteti meg, és lesz, így lesz életté az emberben Istennek az igéje. És ez szolgálni dicsőséges. Ez szolgálni dicsőséges, arról beszél a felolvasott igének a második fele. Mert hogyha a betűt szolgálni dicsőséges volt, és valóban Mózesnek a példáját hozza föl ez a szentírási ige szakasz is. Amikor Mózes az Isten dicsőségét látta, csak úgy hátulról, Isten dicsőségével csak úgy hátulról találkozott, nem is szemtől szembe az Istennel, mert nem bírta volna ki. Mikor lejött a nép közé, akkor azt mondta, hogy takard le az arcodat, mert nem tudjuk nézni az arcodat attól a dicsőségtől, attól a fénytől, amit az Istennel való találkozás adott neked. És azt mondja, ez a mai igeszakaszunk, hogyha a betűnek a szolgálata ennyire dicsőséges volt, hát hogy ne lenne még dicsőségesebb a léleknek a szolgálat? Isten pedig erre hív bennünket, Krisztusban. Azt szeretné, hogyha a Krisztus felkent, ha Krisztus megváltó, ha Krisztus messiás lehetne az életedben. Hogy Krisztus megválthatna az életedet. Személyes megváltóvá lehetne bűneid bocsánatáért, hogy új életed legyen. Hogy alapvetően életed legyen. Isten erre hívott el bennünket, és ezt szerette volna ezen a mai napon is a szívünkre helyezni. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy nálad semmi sem lehetetlen. Még Pál apostol is megtérhetett, megújulhatott. A betű szolgálatából a lélek szolgájává állhatott elő. Úgy köszönjük néked, Urunk, hogy a mi életünkben sem lehetetlen semmi. Add meg, hogy ez a kötelék, amit itt elénk hoztál ebben a mai ige hirdetésben is, ez hadd működhessen az életünkben, hogy hozzád kötötten tudjuk élni a hétköznapjainkat, az életünket. Hogy megdicsőülhessél életünk minden pillanatában, hogy ebben a dicsőségben fülödhessünk, hogy ez a dicsőség gazdagíthasson, ez a dicsőség tehesse teljessé a mi életünket. Így áldj meg, Urunk, a hétköznapjainkban, de áld meg a vasárnapunkat is, a megszentelt ünnepet. Tudjuk, Urunk, hogy sok bűn van az életünkben, sok engedetlenség, sok önfejűség, sokszor a betűk működnek az életünkbe, és a lélek elhalványul. Bocsásd meg, Urunk, hogy sokszor a szemkívánság, meg a testkívánság, meg az élet kérkedése vonzza az életünket. Szeretnénk hozzád hajolni, szeretnénk, hogyha te emelnél föl bennünket. Hogy itt föld életünk során, ezek között a hívságok, kívánságok közepette is eljuthatnánk arra mennyei elhívásra, amit fiatban az Úr Jézus Krisztusban adtál nekünk. Amen. Testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Gyülekezetből néhányan egy szlovéniai úton, szolgálati úton leszünk. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban ezt az utat, és mi is imádkozunk az itteni vasárnapi Isten tiszteletért. Hirdetem a testvéreknek, hogy hétközben még hétfőn az asszonykör 17 órakor lesz, amelyre szeretettel várjuk és hívjuk az asszony testvéreket. Hirdetem a testvéreknek, hogy a Szociális Földprogram keretében a paglizsán és a paprika érik, és Marcsek Balázs testvérünknél lehet jelentkezni, akik szeretnének a paglizsánból paglizsán krémet készíteni télire, vagy akár még csak most friss fogyasztásra is. Meg természetesen, hogyha paprikára van szükségük, Balázs tud ebben segítséget adni, keressék őt. Hirdetem a testvéreknek, hogy előttünk állnak csendes heti lehetőségek, női hét, Diatorbágyon szeptember 6-ától, illetve házaspáros hét szeptember 13-ától. Férfi hét pedig majd októberben lesz. Úgy tudom, hogy még vannak szabad helyek a férfi héten, akik szeretnének részt venni ezen az alkalmon, akkor jelezzék. Novemberi férfi hét nem lesz idén, tehát csak ez az egy ilyen őszi-téli alkalom lesz a férfi testvérek számára. Reménység szerint jövőre a februári két férfi hét az meg lesz tartva. De most, ami aktuális, az alapvetően az októberi férfi hét. Hirdetem a testvéreknek, hogy a mai Isten tiszteletünkön egy jegyességi áldás is lesz. Dankó Gábor és Breznicki Tímea jegyzi el magát, és kéri Isten áldását a jegyességére, és kérik a gyülekezet imádságos szeretetét is a jegyességük során. Erre készülve majd a 293-as számú énekünket énekeljük. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most is mind örökkön örökké. Amen. Tehát énekeljük a 293-as énekünket, készülve a jegyességi áldásra. Mind boldog az, aki féli az Urat, aki az ő útjain jár. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei Atyánk előtt imádkozzunk. Teremtő Istenünk, mennyei Atyánk, Te úgy alkottad az emberi szívet, hogy szeretet és boldogság után vágyakozzék. Jegyességre lépő testvéreinket is Te vezetted most ide, oltárod elé, és most engedelmeskednek néked, te szerinted szeretnék megélni a jegyességüket, és szeretnének most erről vallomást tenni előtted, és az egyház előtt is. Köszönjük, Urunk, hogy te benned lehet a mi reménységünk, tudhatjuk, hogy te tudod megőrizni testvéreinknek az életét is, te tudod megőrizni a közösségüket, te tudod megőrizni a jegyességüket, és majdan a házasságukat is. Így tesszük eléd, Urunk, ebben az órában, add meg, hogy Krisztusból, a szeretet forrásából tudjanak majd meríteni naponként a te dicsőségedre. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg azt az igét, amelyet erre az alkalomra választottam, amely igét megírva Jeremiás könyvében találjuk, annak 32. fejezetében, a 39. versben a következőképpen. Így szól hozzánk Isten igéje: egy szívet és egy utat adok nekik, hogy mindenkor engem féljenek és jó dolguk legyen. Amen. Ez Isten igéje. Tessenek helyet foglalni. Mondhatnánk, hogy elég az utolsó félmondatot szívetekbe vésni, jó dolgotok legyen. Azt hiszem, hogy ettől többet, meg ettől nagyobbat senki sem tud kívánni nektek, mint hogy jó menjen a dolgotok. És ez az isteni jó kívánság hangzott most itt el ebben az igében is, de természetesen tudjuk, hogy ahhoz, hogy az embernek jó dolga legyen, ott sok előfeltételnek kell eleget tennie. Vagy sok előfeltétel szükséges ahhoz, hogy a jó dolga az embernek meglehessen. Mert nem úgy pottyan ez le csupán az ember életébe, hogy egyszer csak megtapasztalja, hogy hú, de jó dolgom van, ez az Isten milyen csodálatos, az Isten szeretete az jó. Az Isten azt mondja, hogy egy szívet és egy utat adok nekik. Azért, hogy aztán majd jó dolguk legyen. Az egy szív és az egy út, az nem is olyan egyszerű dolog, mert hát azt jól tudjuk, hogy két szívetek van. Gábornak is van egy, meg Timinek is van egy szíve. És most nem is a motorra gondol itt az Isten igéje, ami a vérkeringéseteket fönntartja, hanem arra a személyiségre, az értelmetekre, érzelmetekre és akaratokra gondol, amiben a személyiségetek rejlik, hogy ez két személyiség, két szív, amely egyé kell, hogy legyen, mert akkor lesz majd jó dolgotok. És hogyha egy szívetek van, akkor lesz a tiétek az egy út is. Mert az ember saját jótetszése szerint menne a saját feje után, menne a saját útjára. De az Isten azt mondja, hogy én most nektek, itt ebben a jegyességben szeretnék nektek egy szívet adni, és egy útat adni elétek. És ebben az egy szívben megtapasztalhatjátok azt, hogy ki vagyok én. Mert egyébként egy szívetek nem lehet csak akkor, hogyha az Krisztusban megújult. Ezért engedjétek, hogy naponta megújulhasson rajtatok az ő szeretete. Naponta megújulhasson rajtatok az ő kegyelme. Mert amit aztán majd Isten egybe szerkeszt, amikor a két szív egy szívvé lesz, amit Isten egybe szerkeszt, az utána együtt fog működni. Az egyben fog működni, és azt persze mondja az Isten igéje is, hogy azt ne válasszátok szét, az maradjon egybe. És utána ne keressétek a saját fejetek szerint valót, hanem engedjétek, hogy Krisztusban, az egy szívben és az egy útban valóban jó dolgotok lehessen. És jó dolgotok lesz, higgyétek el, mint ahogy majd a házassági eskü szövegében elmondjátok, hogy én jó dolgában, meg rossz dolgában, örömében, bánatában, egészségében, betegségében mellette szeretnék lenni. Mert egy szív vagyunk. És hogyha az egyik része a szívnek beteg, vagy fájdalmat tapasztal, a másik is a betegségében és a fájdalmában osztozik. Nem lehet úgy gondolkodni erről, mint az egyik házasság gondozó könyvben leírta, kicsit humorosan a könyvnek a szerzője, hogy amikor egyszer egy ilyen házassági eskü kapcsán előtte állt egy fiatal pár, amikor azt mondta neki, hogy egészségében és betegségében, örömében és bánatában, a férfi az mindig csak azt mondta, hogy egészségében, örömében, de nem mondta ki, hogy betegségében is, meg bánatában is. És erre mondta a könyvnek a szerzője, nem lehet válogatni. Tehát nem úgy, hogy kicsen megézzem az életből azt, ami jó, hanem azt jelenti, hogy egy szívet és egy útat adok nekik. Ezen az úton lesznek nehézségek, lesznek fájdalmak, lesznek szenvedések. Nem akarlak bíztatni benneteket, de lesz öröm, lesz megelégedettség, lesz megelégítetettség is, hogyha engeditek, hogy egy szív legyen, hogy az Isten egy szívet faragjon belőletek. Nem egyszerű dolog, aki a házasság intézményét megkóstolta, azt tudja, hogy nem egyszerű dolog a házasságot megélni. Mindig az Isten bűnbocsátó kegyelme kell, hogy tovább vigyen bennünket. Egy másik bölcsember mondta ezt egyébként, hogy a házasság az a megbocsátásnak a helye. Mert folyamatosan követünk el bűnt a házasságban. Folyamatosan követünk el a másikkal szemben bűnt. De ne menjen le a ti haragotokkal a nap. Ne menjen le a ti bűnötökkel, a bűnbocsánat nélkül a napotok. Hogy aztán ez az egy út működjön, hogy aztán a jó dolgotok az valóság lehessen. Isten erre hív titeket, és ebben szeretne megáldani. A jegyesség, az felkészülés arra, hogy majd betöltődik a jegyesség a házasságban, és ebben a jegyességben megízlelitek azt, hogy ki is az a másik ember. A jegyesség az nem egy átmeneti állapot, amit fölbontok, hogyha nem működik. A jegyességben már kiválasztottad a másikat. Ő az én párom, ő az én felem, ő az én szívemnek a másik fele. Így gondolkozzatok róla, mert Isten igéje is így beszél, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek neki segítőtársat, hozzáillőt. És teremtette az embert férfivá és asszonnyá, és megáldotta őket. És látta Isten, hogy minden, amit teremtett, íme igen jó. Ezért aztán a férfi elhagyja atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Ti most erre készültök. És erre készülve, Isten előtt, meg a gyülekezet előtt is tegyetek vallást arról, hogy mi van a szívetekben. Ezért először téged kérlek, testvérem az Úrban, Dankó Gábor, szereted a melletted álló Brezinski Tímeát, akit jegyesedül választottál, szereted-e?
Szeretem.
Akarsz-e vele jegyességben járni, amíg az a házasságban ki nem teljesedik? Akarsz-e?
Akarom.
Hasonlóképpen kérdem tőled is, testvérem az Úrban, Brezinski Tímea, szereted-e a melletted álló Dankó Gábort, akit jegyesül választottál, szereted-e?
Szeretem.
Akarsz-e vele jegyességben járni, amíg a jegyesség a házasságban ki nem teljesedik? Akarsz-e?
Akarok.
Jegyességetek jeléül húzzátok föl egymás ujjára a gyűrűket. Térdeljetek az Úr oltárához. Ami mindenható mennyei atyánk, aki az ember valóban férfivá és asszonnyá teremtette, és hozzá illő társat is talált számára, így áldja meg a ti együvé illéseteket is. Adja meg az Úr, hogy valóban egy szív és egy út lehessetek. Hogy aztán valóban boldogságban, megelégítettségben, és jó dolgotokban járhassatok. Az Isten vezesse az ő szent lelke által életiteket minden napon, hogy az ő vele való kapcsolatban megtapasztalhassátok a vezetését, megtapasztalhassátok azt, miképpen szeretné az életeteket kiteljesíteni, meggazdagítani, hogy aztán egymást boldogítani, egymást gazdagítani, egymást kiterjeszteni tudjátok. Minden nap az ő igéjébe kapaszkodva folyhasson az életetek mostantól mindenki. Amen. Egy énekkel készült az ifjúság köszönteni titeket. Ha kicsit odaálltok a oszlop felé, akkor... Isten áldását kívánjuk életetekre, foglaljuk a helyet, és hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el egy imádságra. Mennyei Atyán, köszönjük, hogy ezen a vasárnapon is megállhattunk a Te ígéd előtt. Köszönjük, Urunk, hogy a Te ígéd, ami az életünket átvilágíthatja, megvilágíthatja, igéd világosságában láthatjuk, hol van a sömörgőzés, hol van a probléma, mit szeretnél változtatni, hogyan szeretnél alkalmassá tenni, hogyan szeretnél elhívni a lélek szolgálatára. Köszönjük néked, Urunk, hogy szerte a világon sok helyen hajthattak fejet és térdet most előtted. Sok helyen lehettek együtt Isten tiszteleten az egész világon. Úgy kérünk, Urunk, hogy a Te igéd ne szóljon hiába, ne hújjon földre az, amit Te a mennyből aláküldesz, hanem megragadva, ragadománynak tekintve beilleszthessük az életünkbe azt. Így könyörgünk, Urunk, az egész kereszténységét szerte a világon. Te áld meg, Urunk, igédnek a munkáját, Te áld meg azt az élő szervezetet, amely Te magad vagy. Add meg, hogy kiki be tudjon illeszkedni a maga helyére, hogy a testednek tagja lehessen, hogy megdicsőülhessél minden embernek az életében, és a világ láthassa, hogy milyen hatalmas Isten vagy Te. És köszönjük, Urunk, hogy elé tehetjük egyházunkat is, egyházunknak minden részét, gyülekezetenként is, és minden folyamatot, ami a gyülekezeteink között az egyházunkban folyik. Így áld meg, Urunk, azokat a dolgokat, amelyek a törvénykezésünk körül vannak. Te áld meg, hogy olyan törvényünk legyen, amelyben Te megjelenhetsz, amelyben a Te áldásod átjuthat az emberek életébe. Te áld meg azokat a fiatalokat, akik az egyetemen tanulnak, a lelkész képzésben vesznek részt. Add meg, hogy ne csak az elmélet, ne csak a tudás, ne csak az ismeret vezesse őket, hanem add meg, hogy lelkiképpen lehessenek a Tiédé. Add meg, hogy ne a betű szolgáivá legyenek, hanem lehessenek a lélek szolgáivá. Köszönjük, Urunk, hogy Te tudod ezt elvégezni bennük, Te tudod ezt kiteljesíteni kinek-kinek az életében. De így áld meg a gyülekezeteinket is, presbiterekkel együtt. Adjál elkötelezett szolgálókat, Urunk, minden területre. Add meg, hogy a laikus szolgálatok, azok a Te dicsőségedet szolgálhassák. Adj ilyen szívből kibudjanó bizonyságtételeket, Urunk, amelyek Te tőled jönnek és Te rólad szólnak. De kérlek, hogy áld meg a lelkészeket, espereseket, püspököket, azokat a szolgálókat, akiket Te elhívtál, fölhatalmaztál, fölkentél, elküldtél a neked való szolgálatba. Add meg, hogy Téged dicsőítsenek, Urunk, a szolgálataink. És úgy kérünk más felekezetekben élő atyafiságért is, hogy a benned való élet, a testedbe való beilleszkedés legyen a közösségünk. Köszönjük, Urunk, hogy mi megtapasztalhatjuk a felekezetek közötti testvéri kapcsolatot is akkor, amikor Te vagy középen. Áldassék a neved, Urunk, hogy az egész teremtett világ a Te kezedben van. Te vagy ennek a világnak a teremtője, megváltója, megszentelője, fenntartója. Hálás a szívünk, Urunk, hogy még fenntartod ennek a világnak a rendjét, tart még a ma. Köszönjük, hogy sok embert elhívtál ebben a világban, különböző felelős pozíciókba. Áld meg őket, Urunk, politikusokat, gazdasági vezetőket, hogy kereshessék a Te utadat, hogy járhassanak ezen az úton, és megállhassd őket. Így tesszük eléd, Urunk, népünket, nemzetünket, országunkat is. Tőled várjuk, Urunk, az áldást. Mutasd meg magad, Urunk, sok embernek az életén keresztül. Köszönjük, hogy előtted lehet egyén életünk is. Így kérünk, Urunk, most Gáborért és Tímeáért. Áld meg őket, Urunk, a jegyességben való indulásra. Áld meg őket, Urunk, hogy valóban ez a gyűrű felhúzás, ez a benned való eljegyeztetés lehessen számukra, és valóban egy szívet, egy utat kaphassanak, és jó dolguk lehessen. Köszönjük, Urunk, hogy így tudod megáldani a családjaikat is, így könyörgünk értük, teted teljessé az életüket a benned való megváltásban. Így vezesd az életüket, Urunk, hogy megismerve téged, teljes élethez juthassanak. Köszönjük, hogy anyagi helyzetünk, gazdasági életünk, életünk minden része ott van Te előtted. Tőled várjuk, Urunk, az életünk kiteljesítését. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Énekeljük befejezésül a 389-es számú énekünket. Evangélikus énekeskönyvünk 389-es énekét.